Kedves hallgatóink, itt a Szent István Rádió. Jó vételt és kellemes rádiózást kívánunk.
Tíz óra.
Hírek a Szent István Rádióban.
Még keleten várható jelentős havazás, holnap reggelig további 10-20 cm friss hó várható a Tiszántúlon, Borsod térségében, illetve a Tisza vonalában, ezért a Hungaromet ZRT több keleti vármegyére másodfokú figyelmeztetést adott ki. Északkeleten, kiemelten a Bodrog közben erős, olykor viharos széllökések fordulhatnak elő, amelyek komolyabb hótorlaszokat emelhetnek. Az éjszakai havazás ellenére a vasútvonalakon beindult a közlekedés, azonban több vonalon váltóállítási probléma nehezíti a forgalmat, emiatt hosszabb menetidőre lehet számítani. Az ország valamennyi volán buszjáratán a vonatjegyek is érvényesek, valamint a vonatokon is elfogadják az autóbuszokra érvényes jegyeket, írta honlapján a MÁV csoport. Tegnap 323 alkalommal riasztották a tűzoltókat az országban a havazás és a csúszós utak miatt. 654 hivatásos tűzoltó, 40 önkormányzati tűzoltóság, 200 önkéntes tűzoltóegyesület és mentőszervezet tagja dolgozott azon, hogy elakadt autósokon, kamionokon, buszokon segítsen. Éjszaka több vármegyében is súlykorlátozások és útlezárások léptek életbe a hófúvások miatt, egy akasztói ház tetőszerkezete pedig a hó súlya alatt omlott be. Áramellátási zavar is előfordult, Szeged és Bordány környékén csak nem 2100 fogyasztót érintően. Valamennyi oktatási intézményben biztosított a tantermek fűtése, közölte a belügyminisztérium, a diákok tehát rendben be tudnak járni iskolába. Ugyanakkor hangsúlyozták, ha egy iskola fűtése meghibásodik, és két egymást követő napon nem éri el a 20 fokot, az intézmény vezetője rendkívüli tanítási szünetet rendelhet el, ismertette a tárca. Háború Ukrajnában, krízis Venezuelában, forra levegő Grönland, Tajvan és Irán körül, így indult 2026, a világ átalakulása itt van a nyakunkon, részletezte a világpolitikai helyzetet a miniszterelnök reggel a Facebook oldalán. Orbán Viktor bejegyzése szerint a mai kormányülés legfontosabb kérdése, hogy Magyarországot hogyan tudják a békés, stabil fejlődés útján tartani ebben a minden korábbinál veszélyesebb korszakban. Ezzel szemben van a brüsszeli út háborús tervvel, Ukrajnának adott és ott módszeresen szétlopott uniós milliárdokkal, migrációs paktummal, fogalmazott Orbán Viktor. A miniszterelnök szerint a kormánypártoknak van esélye arra, hogy nem csak vidéken, hanem Budapesten is győzzenek. Orbán Viktor a Fidesz fővárosi jelöltállító rendezvényén arról beszélt, a Fidesz-KDNP csak akkor maradhat erős a jövőben, ha Budapesten is erős marad, ezért, mint fogalmazott, egyetlen utcát vagy bérházat sem szabad átengedniük. A Fidesz szombaton tartja jelöltállító kongresszusát. Az önkormányzati rendszer reformja nem érintheti azt az alapvető jogot, hogy minden települést megillet az önkormányzatiság, jelentette ki a közigazgatási és területfejlesztési miniszter. Navracsics Tibor Budapesten az önkormányzati szövetségek vezetőivel folytatott konzultációt. Gémesi György, a Magyar Önkormányzatok Szövetségének elnöke arról beszélt, idén komoly aggályokat vett fel az önkormányzatok finanszírozása. A MÖSZ a politikai pártokkal is konzultációt tervez saját javaslatcsomagjáról. Novemberben a 15-74 éves foglalkoztatottak átlagos létszáma 4.637.000 főt tett ki, jelentette a Központi Statisztika Hivatal. A munkanélküliek száma 213.000 fő, a munkanélküliségi ráta 4,4% volt. A harmadik negyedévben a GDP 4,2%-a, az első háromnegyedévben pedig 1,9%-a volt a kormányzati szektor hiánya, az egyenleg 95 milliárd forinttal 2%-ponttal rosszabb az egy évvel korábbinál. Rekordokat döntött 2025-ben a budapesti értéktőzsde. A BUX Index a tavalyi évben 40%-ot emelkedett. Éves és havi szinten egyaránt az OTP bank részvényei generálták a legnagyobb forgalmat. A legnagyobb havi forgalom áprilisban volt 442 milliárd 900 millió forinttal. A következő 30 napban nem lesznek választások Venezuelában, közölt az amerikai elnök. Donald Trump az NBC News-nak adott interjúban úgy fogalmazott, először rendbe kell tenni az országot. Az Egyesült Államok venezuelai olajat foglal le és értékesít, írta az elnök a True Social közösségi platformon. Az ideglenes hatóságok 30 és 50 millió hordó kiváló minőségű szankcionált olajat adnak át, a haszonból az amerikai és a venezuelai nép részesül, fogalmazott. Ha az Egyesült Államok inkább megvenné Grönlandot, az amerikai külügyminiszter szerint a Trump kormány célja, hogy megvásárolja a szigetet Dániától, és nem készül rövid távon katonai akcióra. Marco Rubio erről a kongresszus tagjainak tartott zárt ajtók mögötti tájékoztatón beszélt, a Wall Street Journal, valamint a CNN értesülései szerint. Végül az időjárásról. A Tiszántúlon Borsod térségében és a Tisza vonalában eshet még jelentősebb mennyiségű hó, északkeleten hófúvást okozhat a felerősödő szél, a csúcshőmérséklet mínusz 2 fok körül alakul, híreinket hallották.
Szóló. Közéleti magazin műsor.
Szeretettel köszöntöm hallgatóinkat. Mai műsorunkban Prokop Péter katolikus pap, festőművész, író alakját idézzük fel. Tartsanak velünk.
Thank you. Budapestről köszöntöm a kedves hallgatókat. Dr. Prokop Mária Széchenyi díjas művészettörténészhez jöttünk, abból az alkalomból, hogy január 6-án felavatták Prokop Péter, római katolikus pap, festőművész, mellszobrát Csepelen, a teret róla nevezték el Prokop Péter partnak. Ezen a megnyitó ünnepségen többek között Prokop Mária művészettörténész beszélt az ő műveiről. Tudni kell Prokop Péterről, hogy 1919-től 2003-ig élt, papnak készült, aztán elvégezte a Magyar Képzőművészeti Főiskolát, de ezt nem tudta befejezni, mert visszarendelték egyházmegyei szolgálatra, majd 1956-ban Jugoszlávián keresztül Rómába távozott, és 1957-ben ott végezte el a Római Képzőművészeti Akadémiát. Rendkívül termékeny művész volt, több mint 9000 képet festett. Róla beszélgetünk most Prokop Máriával. Ön személyesen is ismerte. Milyen ember volt Prokop Péter?
Végtelen barátságos, végtelen kedves ember, aki az életnek a minden részét élvezte. Egy vidám ember, aki rettető boldog volt, bármennyire nem akarta hazáját elhagyni, de miután a teológiai tanára, a Bella Gellért, akinek a neve talán sokaknak ismerős, hogy ő, és akit ők is hitették a szemináriumból a nagy rendszerváltásra, után. Tehát az, hogy mégiscsak legyen az egyháznak egy olyan művészet, tehát ő bíztatta, és ő segítette, hogy Rómában a Pápai Magyar Intézet Rómába beíratta az akadémiára. És ott 5 évet el tudta végezni, közben Amerikába hívták, festett mindenit, Rómába is, Európa több részén. Tehát valami nagyon dinamikus ember, aki 42-be szentelték pappá, aztól kezdve káplán lett, de miután a gyerekkorától benne volt az iskola, bár a teológia alatt nem festett semmit, de már a gimnáziumban is ugye egy jó rajzoló diák, csinál fali újságot, sok mindent. Szóval hívták, tehát mikor kiderült, hogy milyen tehetség, és nem tudta befejezni az iskolát, a 45 után, akkor hívták falvakba, ahol káplán volt, kifesteni templomot. Tehát már 47-ben, tehát mielőtt ő 57. január elején hagyta el az országot, addig azért több templomot kifestett, különösen Sükőst, ahol a Belong Gellért lett a plébános, és ő 50-ben, ma is megvan ez a templom, csodálatosan szép Kalocsa környékén, a szentélyval maradt meg, a hajóból már azt le van festve, de a szentély a Krisztus királyt ábrázolja, és egész új megfogalmazásba, és egyúttal az ítéletet is, ugye a Krisztus király vasárnap az arról szól, amikor a új év, egyházi év előtt a ítéletről is szó van, tehát valóban mindenki érezze a Krisztus király, az követel is valamit, tehát ő a világ ura, és ezt érezze a mai ember is, az Isten az irgalmassága mellett, hát törődik azzal, hogy mi azért tudjuk, mi az örök életet is elnyerjük, tehát olyan életet éljünk. Úgy érezte, hogy a papnak nem csak a szentsége kiszolgáltatásával kell ehhez segíteni az embereket, hanem kapott egy ilyen tehetséget, mint káplán és hitoktató, mondom 10 éven át itt tanít, addig a gyereket portrétozza, mutatja, hogy milyen nagy dolog a vonal, meg hát ők is fedezzék föl magukba, és próbáljanak rajzolni. Úgyhogy ez minden ember megtehetné, de főképpen az, aki kis tehetséget érez magába, de ha nem is érez, akkor is nézze úgy a képeket, akárhol lakik, hogy mit mondan neki, és mindenhol vannak nagyszerű képek, nagyszerű a vonallal, a színnel, hogy mit fejez ki, mert ez a legtöbb ember azt mondja, meg tudja, hogy mit ábrázol, például nagyon sok képet festett az angyal üdvözletről, ami a titkok titka, hogyan is történt ott minden, és egyáltalán láthatóvá tenni a láthatatlan, és arra hitünk, nem, és nem tudjuk másképp láthatóvá tenni, csak úgy, hogy hát például jelképekkel, ilyen szűzanyának az a meghatottsága, hogy ő, hát az Isten megszól, azt mondja, hogy ma az kegyelemmel teljes, és így tovább, azért is festett nagyon sok ezt a szent titkot, ezt az üdvösségünk kezdetét, mert aznap szentelték március 25-én, 42-ben, mondom, a háború alatt, pappá, kicsit hamarabb, mint június, és onnan neki ez egy különösen érezte, hogy az Isten erre őt is küldi, hogy, és hát szület, segítse az emberbe megszületni a Krisztus, tehát ez, hogy a, ami az úrangyala imádságban van, és valami olyan meghatott, most a csepeli otthon, ahova végül is ő hazaköltözése után 2000-es év előtt, egy évvel 1999-ben oda költözik azt az új, szép idős otthon, akkor még a nővérek számára, a Csaba László tervezte, neki nagyon jó barátja volt, és ez a modern épületbe, ahogyan a modern vonalakkal és a modern képekkel tele van ma is ez az otthon, úgyhogy mindig nem látogatható, de én bízom benne, hogy ez is évente egyszer-kétszer bizonyos, és ez ugyanígy kellene a püspökségeknek is, vannak ilyen gyűjteményei, hogy nem is kell állandóan mindig mindenek nyitva lenni, de az, hogy bizonyos alkalmakkor csináljunk, van az a árszakrá év, ugye minden évben, szeptemberben mindenki elővehetne egy részt valahol a 50-100 képből, egyet-egyet ki elhelyez valahol egy templomba, vagy egy közösségi házba, és akkor arról beszéljünk, hogy kinek mit mond, mit jelent egy művészi alkotás az ember életébe. Ez ugyanígy egy versen, a verset hamarabb még az embere megérti, de az sem mindig. Most a himnusznak a tegnap volt ez a nagy ünnepe, a Magyar Kultúra Napja, és annyi szép előadás hangzott el a rádióba is, ez éppen az Egri Csévarga Istvánnak a himnuszról írt könyve, én nekem jó barátom István, és most mondja, hogy Kapuváron is előadást tartottak. Szóval őt is hívják több helyre, mert lelke van ennek az embernek. És minden embernek van lelke, csak ugye nem mindenkinek nyilatkozik meg, és a művészet ebbe segít, és én azért nagyon örülök, hogy most egy pap művész, akiről nem nagyon tudunk a 20. században, hogy szobrot kapott volna, köztéri szobrot, úgyhogy ez egy, voltak írók, költők, zenészek, különösen sok pap volt, Werner Alajos, mások zen, meg ma is vannak kórusvezetők, de szobrot nem kaptak még szobrot. Ez a lelkes Márk, aki ezt a szobrot megjelenítette, én gondolom mindenki a Magyar Kurérnak a tévén bárhol megnézheti ezt a szobrot, ahol se a vívódott ez a szobrát, egy fiatal ember, ő már nem látta személyesen, de kért fényképeket, és nagyon érdekes volt, hogy beszélgettünk, hogy hogyan alakuljon ez a szobor ki, ő szemüveget hordott, hogy hogyan van, hát szemüveggel, ugye szobrát, hogy ez nagyon könnyű, és talán nem is olyan érdekes, hogy a lelkét megjeleníteni, tehát, és végén annyira sikerült, hogy mindenki, akik ott voltak, 5 papon celebrált ezen a, és ez azért is volt ezen a napon a három királyok ünnepén ez a szoboravatás, mert őneki ez a születésnapja, és hát ez egy különösen, minden évben ekkor koszorúzzuk meg a emléktábláját ott a csepeli otthonban, és akkor most is nézem, kérdezem a plébánost, hogy ő hívta ezeket az atyákat, a Ruppert, a piaristáknak volt a tartományfőnöke sok-sok évtizeden át Rómába, és már nem azt mondja, nem hívtam egyiket se, csak azt maguktól jöttek. És tényleg ez a Németh László sokáig volt Rómába, ő is volt a Szent István háznak is igazgatója, meg sok, jól ismerte úgy a Prokop Pétert is, és jöttek örömmel, és az összes többi is, mind örömmel, és csepeliek büszkék arra, a csepeli plébános, ez a Kispál György, és a többiek is. Szóval valami azért nagyon sokan, hogy nem itt nem panaszkodást mondtam a löp, hogy ugye nem mindenki érzi, csak azt gondolom, hogy ez egy kitűnő alkalom volt, és hála a polgármesternek végül is, ő nagyon szépen mondta, aki állított már Brenner Jánosnak is szobrot Csepelen. Tehát ez a Vörös Csepel, az így néz most már ki, aki kimegy a főtérre, a Szent Imre tér, ott van a 64 vármegyének a címere, a jelképe, tehát van magyar hazafiság, és van nekünk ilyen gyökereink, hát Árpád vezér ott volt Csepel-szigeten, ott volt a fősátra. Hát ugye valóban őnek ez a nagy magyarsága, Prokop Péternek is, és az összefonódik egy igazi jó keresztény, az, ahogy Jézus megsiratta a Jeruzsálemet, vagy egyáltalán akkor Jézus odaszületett, ugye ő egy Palesztinába, hát ő azt siratta meg, ő azt szerette, de minden nálunk igazán nagyon fontos, hogy szeressük a szülőföldünket, ahol élünk. És az Isten mindegyik szülőföld csodálatos. csodálatos. És azért a világ is csodálatos, az emberi lélek is, és ez olyan gazdag, hogy azt nem lehet kimeríteni. Most a művészet, az akár író, költ, ő 78-ban már nagy freskókat csinált Amerikában, mindenhol, magyar szenteket, ugye, rámutatta az amerikai magyarokat, hogy hát milyen nagy dolog az, hogy ők a Szent Imrének, ugye, a Amerigo Vespucci nevet kapta Amerika, és az Amerigo, ez magyarul az Imre. Tehát ugye ez összefügg valamiképpen, és hogy milyen nagy dolog, és az előző nuncius, aki itt volt mi nálunk, aki egy magyar, az anyai révén magyar vér csörög az erejében, most egy verbita szerzetes volt, úgyhogy ő olyan örömmel jött ide Csepelre, és azt majd elmesélte, pont akkor érkezett, amikor 2019-ben, akkor már nem élt Prokop Péter, 2003-ban meghalt, és akkor elmondta ez a nuncius, ez a Michel a verbita atya, hogy ő ott született abban a városban, ahol fest tett a Prokop Péter 62-be, és magyar apácák voltak, oda járt iskolába, és a szülői anyai révén volt magyar, rengeteg magyar gyerek volt ott, ott van most a Notre Dame Egyetem, egy nagyon híres egyetem, ahol magyar informatikusok tanítanak minden fél évben különböző fél éves kurzusokat, tehát megvan a magyar jelenlét, tehát már magyar atya nincsen, de ugye ő, amikor hazament 62 nyarán a szemináriumból, és látta, hogy be van állványozva, és az a fehér falak megtelnek piros líliommal, a magyarok nagyasszonya virágerdőbe, és akkor megismerte a Prokop Pétert, és amikor idejön, akkor elmegy először az egyik püspökségre, Fehérvárra bemutatkozni, sorba ment mindenhova, és akkor fotózták, így meg hátranézett, hogy hát mi van a hátam mögött, amikor őt a bejáratnál fotózták, fölkiáltotta, egy kép volt, hogy ez a Prokop Péter kép, és azt mondja, honnan tudja? És akkor kezdte elmesélni, hogy abban a városban jön, South Bendből, Illinois államból, hát oda valósi, és hogy ott a Prokop Péter 62-től 64-ig két éven át a nyári időkben ott festett. És azért mondom, hogy ez olyan öröm, hogy annyi kapcsolatunk van, és ő az egész világra elvitte, őt meghívták volna Amerikába tanszékvezetőnek a Képzőművészeti Egyetemre, akkor halt meg a Mestovics szobrász, hogy vegye át a műtermét, tehát mondta, hogy ő szeretne Európát.
Mi a jellemző művészetére? Milyen stílusban festett?
Sokféle stílus van ebben a 20. században, de többnyire mindenképpen valami fajta izmus, sokkal különböző izmus, az kicsit utánzást is jelent. Na most minden stílus valamit vesz a régmúltból is, de mindig, vagy kubisztikus, tehát egy geometrikus formákat őrget nagyjából, mivel nem csak az, hogy az 5 évet is végigcsinálta, a nagyon kitüntetéses diplomát kapott Rómába, hanem valóban érdekelt, hogy mennyiben fantázia, amikor geometrikus alakokra leegyszerűsítjük azt akármilyen jelenséget, de fontos az, hogy mindig azt mondta, hogy nincs olyan téma, amit nem lehetne átlelkesíteni, mert az egész világ az Isten teremtett, mindenben benne van az Isten lelke, ha fölfedezem benne. És fedezzük is valóban föl, és nagyon bíztatok mindenkit erre, hogy menjünk akár a színvilágba, akár montázs, ugye különböző anyagokat, illetve a képbe, bárhogyan szerkeszti meg a kompozícióban, ő nem mondott mást, hogy a művészet bármennyi modern irányzat van, alapvetően az, amit az a Frangelico, az egy reneszánsz korban élt, domokos szerzetes volt, aki azt mondja, ma is, akik Firenzébe elmennek ebbe, egy teljes múzeum van berendezve a cellákba, mindegyikbe festett egy-egy jelenetet a Jézus történetből, angyali üdvözlet a harmadik cellába, mindegyik másképpen jelenik meg, és hogy azt mondja, ott ez a már 500 éve halott domokos szerzetes, ez a Frangelico, ugye ez a szerzetes, ez ma is olyan embereket, a látogatókat lehet látni, hogy földbe gyökerezik a lába, és szárva marad a szájuk, hogy lehet megjeleníteni ezt a csodát, hogy az Isten közéig száll, és a szűzanyai embernek a fizikai testet ölt, gyerek lesz, éli 30 évig a névtelen életet, és akkor utána, amikor ő valóban az Isten országát hirdeti az embereknek, akkor egyszerűen nem fogadják el, ahogy persze meg volt írva az Ószövetségben már a proféták ezt, hogy a megváltó, hát egy ilyen, de az emberek egész másképp képzelték el a Isten, ha jön a Messiás, de ő rámutatott, hogy az Isten országa ugye bennünk van, és a mai ember is ezt nehezen fogadja el, hogy hát ha Isten mindenható, akkor hogyan van az, hogy ugye szenvedni kell meg. És akkor valóban az ember, ha egy kicsit közelebb veszi az ő írásait, kezdtem mondani, hogy 78-ban infarktus kapott, és hát nem engedte az orvos már ezekben a nagy mennyezetképeket és egyebeket festeni, mozaikot készíteni Fatimával. Gondor atya is egy nagyon jó barátja volt, aki hívta, tehát nagyon sok helyre hívták, hogy magyar művész, magyar építész, magyar mutassa be a világnak, hogy mi van Fatimában, mi van akárhol, és hát ez nekünk, hogy egy ilyen ember, hál' Istennek most itt Budapesten ilyen megbecsülést kapott, ezek nagyon örülnünk kell, és én örömmel láttam, azt mondom, hogy ha a katolikus tévének az előterét is úgy alakították már egy éve ki, hogy mindig valaki modern művész, szemnél jobbnál jobb művészeket. Tehát sok jó művészünk van, nem csak Prokop Péter, de ő is egy, akit meg lehet becsülnünk, lehet szeretnünk, mert ahol nincs két egyforma, nem csak pap, aki ugyanazt mondaná, mint a másik, hanem ember se, tehát mindenkire oda kell figyelni, és akkor, hogy talán ez a mai magyarság valóban úgy lesz, mint a Pió atya mondta, hogy innen fog kiröpülni az a kis madár, aki rámutat arra, hogy mi az érték az életben egyáltalán.
Nagyon vonzotta az embereket, és meglepte, megdöbbentette a képeivel. Tulajdonképpen mi a művészet? Miért van az embereknek szüksége rá?
Nagyon jó kérdés, mert azért, hogy az ember nem csak testből van, hanem lélekből is van, és a lelket azért nem lehet csak pénzzel táplálni például, hanem a lelket lélekkel kell táplálni. Na most ez a művészet olyan, aki akár a zenehangjain tudja megjeleníteni az Istennek a sod igazi világát, ahova vágyok minden, ami az igazi ember élet célja, hogy oda jussunk. Na most ez a költészet, az irodalom, és hát most már filmművészet, ezerféle művészeti ág van, annak kívül a kerámia, bennemféle anyagokat is használ, de a festészet az, ami síkba igyekszik, ez a sokszínűséget, na most ő is alapvetően síkba ábrázol, vagyis csupa lélek az ember, nincs annyira súlya a nem olyan, mondjuk egy meggyesi szobrász, de én úgy gondolom, hogy egyrészt ez a művészet, hogy miért van szükségük, de ez azért, mert az ember vágyik, és szomjas a lelki táplálékot, minél többet kapjon. És ezt kellene tudnunk, hogy abból sose elég, ahogy a fizikai táplálék is, minden nap reggel, délbe, este eszünk valamit. Hogy hát szerintem ugyanígy tudomásuk kéne venni, hogy ha ki is teszünk a szobánk falára egy képet, az időnként szabad arról beszélni, szabad arról megeleveníteni, mert különben szegény nem tudja a hatását kifejteni. Úgyhogy szépen csöndben van a falon, de valóban úgy gondolom, hogy ez egy nagyon jó alkalom volt ezek a három királyoknak, hogy mi lelkesítette őket. Hát mindenképpen valami a látvány, a csillagok, csak minden lelkesítette őket, és vették a fáradtságot, és elmentek, és erről mindig mindenki hall különböző szép szentbeszédeket, de valóban a képek is ilyenek, hogy meg akarják mozgatni az emberbe azt a bizonyos kis állóvizet. És hát én úgy gondolom, hogy ezzel a szoborral egy nagyot léptünk ezen a téren.
Rómában találta meg igazán magát, ott talált rá a saját művészetére. Egy napló részlettel lehet ezt bizonyítani. Következőket ő írta. Róma, ez a váratlan világ átváltoztatott. Teljesen kibillentett a kocsivágányomból. Enélkül értelmetlen lett volna minden otthoni próbálkozásom. Nem a római mester diploma, hanem a légkör. Az élet az utcán, a napfényével. Beosztottság nélküli szabadságom. Koloncok nélkül élhettem a szépnek. Rómában legfőképp felfedezhettem a fényt, és fellobbant színeim átfakultak. Rómában legfőképp felfedeztem a fényt, és föllobbant színeim átalakultak, és megérlelődtek. Lángoló színeim azonban a szülőföldeméi. A színek ugyanis velünk születnek. Az igazi festőnek valódi témája a szín. Még nem állandó kutatásaim állandó tárgya a szín. Tehát ezeket írta.
Dolog, mert ez a 20 kötet, amit ő akkor írta, amikor jött a szívinfarktus, és azt mondta az orvos, hogy napi 2 órát kell sétálni. Hát azért ő, aki ilyen dinamikusan alkot, hát az hogyan most sétálja, és akkor rájött arra, hogy valóban, ahogy a szép lassan sétál az utcákat, főleg ott, akkor még nem volt beépítve a Szent István ház körül, akkor látta, hogy a fények, főleg a színek, a napnak a különböző órái, más és más, micsoda kavalkád van, micsoda tűnjáték és micsoda tűzijáték van egész nap, és az emberek ezt nem is veszik észre. Valóban a színeket fölvelezte jobban, megfigyelte az apró jelenségeket, és az a 20 kötet, amit ki tudott adni, az mind ilyen kis megfigyelésekről szól, és kis aforizmák. Hát én bízom benne, hogy ezek sok helyen elérhetők még ezek a kötetek, és fogják az emberek felfedezni, és akkor leszek olyan óvónők, tanítónők, hogy a gyerek is fogalmazzon, meséljen el valami látványt. Annyi helyre elviszik a mai gyereket, annyi élménye lehetne, csak nincs ideje megfogalmazni. Nincs se elmesélni a nagymamának, hogy hol voltunk, vagy semmit nincs idő, és hogyan meséljen el, SMS-t ír, hogy megjöttünk kész. Na most erre is, hogy a fogalma, ő nagyon vigyázott erre, írógépe írta ezeket a köteteket, hogy egy oldalon mindig mondta, hogy nehogy véle, vigyázz arra, hogy soha ne ismételj, mert a magyar nyelv olyan gazdag, hogy ne ismételj egy szót kétszer. És hát erre ki mondja most ezt, ugye, szóval a fogalmazás, akire annyi szinonímája van a magyar nyelvnek, ki figyelmezteti erre a mai gyereket? Hát bízom benne persze, hogy mondom nagyszerű, csak ma annyira az informatika van előtérbe, hogy ezekre a nyelvi, meg a magyar nyelvi szépségekre, pont a Magyar Kultúra Napja év volt tegnap. Én nagyon örülök, hogy most beszélgetünk, hogy ez a magyar, hallom, hogy a Vigadóban egy nagyon szép gála volt, most éppen előbb is telefon nekem, hogy milyen szép volt, engem is hívtak oda, de hát jelenek kölgök, és nem tudtam elmenni, de valóban a magyar tánc, a magyar kultúra, hát azért az kifejezi a magyar népnek egyrészt az erkölcsét, amit kellene szintén többet beszélni, és amit Prokop Péter annyira felfedezett, amerre járt, és ő a kolocsai népművészetbe nőtt fel, annak is azok a sok fél nem csak a népművész, amit lát, hanem valóban az embereknek az igénye, hogy a házat szebben alakítsa ki. Ő neki Szabó volt az apja, tehát papi Szabó volt az apja, de főleg papi öltönyeket, tehát nem volt nagy változatosság. Anyjától örökölte a dalos kedvét, a művészi kedvét, aki szeretett mindig énekelni, és az apjának az a szorgalmat, mert ugye sok segéddel dolgozott, és nagy üzembe ment a munka. A munka szeretetét, a munka örömét, és ez benne össze egyesült, és ezzel a sok örömmel tudott olyan tüzes lelkű képeket alkotni, amelyek nem szabadna csak a polcok mélyén vagy a fiók mélyén lenni, hanem próbáljuk elővenni, akkor vannak a plébániák iskolákban, nagyon sok helyen ki vannak téve az iskolákban is. Csoma Endrődön például voltam nem olyan régen, az Alföldön ott is nagyon megbecsülik az egyháziskola folyosóján az ő képeit.
A nagy elődök közül Michelangelo művészete is megragadta, önök is látták együtt. Igen, a Sixtus.
Amikor kikerült, az volt egyik első pénzkereseti, mert valamit kellett dolgozni, hogy egy film készült a Sixtusi kápolnáról, és az egyik Szibillát kapta meg, ő azért kapott egy kis összeget, azt fénykép alapján festette meg nagy méretbe a filmhöz, és akkor, mikor restaurálták a 80-as években, japán restaurátorok,
A japánok pénzt adták, alapvetően olasz restaurátorok dolgoztak, és közelről láttuk, megfogtuk ezeket a Michelangelo freskókat. Ez a restaurálás nem jelen, mert egész más színek jöttek elő, hogy az 500 év, 1508 és 12 között festette Michelangelo, és hát most már közel volt a 2000, hogy a restaurátor csak egy szivacsal egyet húzott a falon, akár melyik freskon, és azt betette mindjárt egy laborvízbe, és azt vitték a laboratóriumba, hogy abba jött le freskó, vagy csak a korom, mert ugye fáklyákkal világították, gyertyafénnyel bekormozt az egészet, sötéten lett, és most előjöttek a Michelangelónak, és a világos sárgák, meg amik eddig ismeretlen színek voltak, és akkor hát ugye, hogy hogyan megváltozott, és ez nagyon szép, mert a reneszánsznak a végén, tehát az 1400-as évek végén van ma már egy külön korszak, ez a manierizmus, amit ugyancsak egy magyar művészet történész nyomán neveztek el, de ez egy előhozza azokat a sárgákat, hát nem annyira tiszta színeket, mint a igazi reneszánsz, a kékeket, pirosakat, hanem egy kicsit ez a kicsit misztikus világ, ez a manierizmus, ami a barokk felé hajlik. Tehát egy sokkal misztikusabb, a reneszánsz szereti a realizmust, ismeri mindenki, de ez a manierizmusban több a misztika, és ezt már ugye Michelangelo is ezekkel a proféták az egész jeleneteken át már meg tudta közelíteni. Minden ember adott témát, persze lehet az mitológiai, vagy bármilyen, ami az lelkében van, egy kép azt jeleníti meg, ezerféle, és az igazi fény majd, főleg az Isten világát, azt már csak azután fogjuk látni. Itt a Földön nem tudjuk elképzelni, mert nem is bírnánk elviselni. Megsejteni tudjuk a nap nyugta fényébe, tehát a nap is csak egy teremtmény. Prokop Péterrel sokat jártam ezeket a régi ókeresztény bazilikák mozaikjait, de még a kereszténység előtti a kelta világban is, hogy ezek a sírkamráknak a freskói, micsoda hit van, szóval mindenkori ember a kereszténység előtt is, őt a kelta művészet például, akár az ötvösség, ezek a múzeumok, amik ott vannak, mint Rómában, ezek valami nagyon nagy örömmel tudták tölteni, és megerősítették abban, amit már itthon is tanult meg, mint papa teológiában, hogy az Isten világa kifürkészhetetlen, az végtelen, tehát sosem fogjuk, de törekednünk kell, mert az minket is, hát Istenhez közelebb visz.
42 évig élt Rómába, 1957-től 1999-ig, és utána Budapest és Róma között, amíg Olaszországban élt, addig is rengeteg képet adományozott Magyarországnak. Viszont amikor már a két város között ingázott, akkor is rengeteget festett. Mikor hazajött, akkor itthon is dolgozott, vagy csak látogatóba jött?
78-tól már időként látogatott, akkor még nem tudta elképzelni, hogy majd haza tud-e költözni, meg egyáltalán mi hova van lehetőség, de hál' Istennek azért erősödtek ezek a karocsai nővérek, megalakult a karocsai iskola, és azért nagyon bízott, de végül mégiscsak a budapesti leterepedés mellett döntött, itt a főváros szélén, hogy közel az emberekhez, betegekhez is közel, mert ő ott a lelke volt ennek a, nem csak a napi szentmisével, hanem hogy reggeli délbe este tudta ezeket a ugye, járókerettel, ő hál' Istennek jól mozgott, hogy végig igyekezett sétálni továbbra is, és hogy egészsége viszonylag jó volt. Nem minden ugye úgy alakult senkinek, mint ahogyan esetleg gondolta volna, de az, hogy tudott emberek között lenni, neki nagyon fontos volt, hogy vidámítani az embereket, együtt érezni velük, tehát ezek, akik egyre több, már nem mindenki volt szerzetes, először mindenki szerzetes nővér volt, de később egyre kevésbé, és jöttek a civilek, és azokban is, az emberekkel, az igazi lelki pásztor, hogy ezt tudom mondani. És hát ebbe kell nekünk is példát, hogy van egy hivatásunk, és az összes képességünket valahogy ebbe kell, a szolgálatába kell állítani.
Cseperre a Szent József otthonba költözött, és oda is rendkívül sok képet adományozott. Az előbb mondta, hogy ott egy kész kiállítás van.
Igen, ott ez egy nagyon szép, ő rendezte el ezt a kiállítást. Azért én bízom benne, hogyha úgy az egyházmegyei, akár a papság részéről is, hogy legyen egy évente egy-egy nap, amikor ezeket az otthonokat, úgy a Pilisvörösvári otthonban is van, a Csepeli otthonban is, hogy ezeket a nagy közönség is adott szakvezetéssel, vagy egyáltalán legyen egy ilyen, ha egy mód van rá, hogy az emberek megtanuljanak látni, mert ugye nem elég az, hogy ott van a falon. Ugye sajnos annyi információt kap a mai ember egész nap, hogy megszokta, hogy átmegy a utcán, vagy bárhol, és nem mindenre figyel fel, mert hát akkor nem jutta sehova el. Tehát világos, hogy az emberek válogatni kell, de arra való, mondom, kiváló fiatal szakemberek figyeltek fel az utóbbi időben, ez a Váci kollégina, múzeumvezető igazgatónő, aki tanítványom volt, a Konc Kinga, a másik a Fazakas Éka, aki írt is már Prokop Péterről többet, aki egy fiatal művészeti író, művészetet érti, a műcsarnoknak a kurátora, tehát én bízom benne, hogy lesznek még továbbiak, és ők is tudják az életükbe bemutatni, hogy akinek konkrét világnézete van, konkrét hivatást, nem lejt vék alá, hogy nem éppen csak most időtöltésből fest, hát persze a legtöbb művészek valóban nagy hivatása van, csak nem mindig jelentkezik ennyire nyilvánvalóna, és mivel Prokop Péter nem csak egyházi témát fest, hanem portrékat, akár focistákat, szerette a focit is, én hiszen valóban egyre több ilyen képet veszünk elő az élet minden oldalát. Fontosnak tartotta, hogy Istenhez vezessen bennünket, tehát ez a keresztény életnek a cél. A szakralitás az át kell, hogy hassa az egész gondolatvilágunkat. És hát én bízom benne, előbb-utóbb fogja is hasni. Ez a liberalizmus egy kicsit divat, de én úgy gondolom, hogy az emberben vágy van a szellemi irány, és így mondjuk, hogy szellemi, de ez alapvetően ez mind szakrális.
Melyik képét emelnék ki?
Nagyon üdvözletek ez, ugye lévén az, hogy ebben nagyon közel álltunk egymáshoz, mert én is gyümölcsútokon születtem, és én az életem Mária, és valóban ez a, hát ez a lényeg, azért az édesanyám egy naplót írt az elejére, hogy amikor elneveztünk téged Máriának, azt kértük az Istentől, hogy tudd az egész életedbe igent mondani az Istennek. Igent, igen, hát próbálom mondani, és ez, ő is ezt, ahogyan ez a számtalan, hogy kívánom, akár Rómába megy valaki, a ottani pápai magyarizett kápolnájába, és középen ez az angyal üdvözlet. Ez valami olyan nagy dolog, és a magyar szentek is persze ott vannak mindig, már nélkül nincs Mennyország, meg semmi sincs, hogy valóban ezt a magyar örökségünket, hogy miattuk a legtöbb szentet, és hogy miket az Isten valamire kiválasztott, még akkor is, hogyha nem mindig látjuk, és a történelmet sem mindig úgy tanuljuk, vagy ismerjük, de előbb-utóbb fogjuk látni az értelmét, hogy ez az 1000 év, amit itt az Isten sok csapás, és minden Mohács, Trianon, minden volt, de valóban mi mindig vagyunk, és ez egyrészt mutatja azt, hogy Istennél semmi se lehetetlen. Tudtunk a Trianon után újat kezdeni, és tudtunk 56 után sok mindent, és ma is én hiszem azt, hogy annyi tehetséges emberünk van, és ezek között egy a Prokop Péter. Találjunk ki közösen, hogy egész életünket tegyék értékesebbé, örömtelibbé. Magyar Kultúra Napja most tegnap, új év van január, ez olyan szép, hogy a január ezzel kezdődik. Hát mosolyogjunk, a Prokop Péter egy vidám jó vicceket tudott mondani, és úgy nevettem, ha kimentem egy-egy reggeli miséjére, és ott utána reggeliztünk, egy kicsit beszélgettünk. Addig nem nyugodottam, még a szomszéd asztaloknál, hogy a szegény öregeket meg nem nevetteti. Hogy egy kicsit próbáljuk mosolyogni, örülni, mert az élet, hát az alapvetően szép, még akkor is, ha hát van betegség, van influenza járvány, meg mindenféle, de azért az élet, úgyhogy ő ebbe egy nagyon például a világos színekkel ezzel a, tehát ez mind örömre, hogy akarta az embereket, és továbbra, amíg él, tehát úgy, mint a Frangelico, hogy 500 év után is az emberek csodálják a képeit, hogy hát ő mondta, hogy lehet, hogy nem fogják 500 évig, de ameddig lehet, és próbáljuk, hogy ne kallódjanak el ezek a képek, amiket ő igyekezett összegyűjteni, és adjuk át a következő generációnak.
Budapesten voltunk dr. Prokop Mária Széchenyi díjas művészettörténésznél. Ő jó ismerőse volt Prokop Péter pap festőművésznek, akinek a mellszobrát felavatták Csepelen január 6-án, és teret neveztek el róla. Császi Erzsébetet hallották.
2025. február 12-én elhangzott műsorunk ismétlését hallották. Kedves hallgatóink, műsorunk ezzel véget ért. Munkatársaim a zenei szerkesztő Kovács Krisztina, a technikus Birincsik Márton és a szerkesztő Bércesi András nevében is. Köszönöm figyelmüket, a bemondót Berec Renátát hallották.
Kedves hallgatóink, itt a Szent István Rádió.
A lélek szava. Gondolatok a keresztény életről.
Dicsértessék a Jézus Krisztus, kedves hallgatóink! Az ószövetségi reményről a 41. Zsoltár kapcsán Kormos Csaba poroszlói plébános atya elmélkedését hallják. A műsort Sinkovics Andrea szerkesztette.
Tisztelt rádióhallgatók, az egyik legcsodálatosabb gyermekkoromtól számomra nagyon fontos és szívemet örömre hangoló ószövetségi ima Zsoltár a 41. Így kezdődik. Ahogy a szarvas ünő, ez a Szent István társulati biblia fordítása, ezt fontosnak tartom megjegyezni, mit hadd mondjam azt, hogy ahogy a szarvas a forrás vizére kívánkozik, úgy vágyakozik a lelkem utánad, Uram. Lelkem szomjazik az Isten után, az élő Isten után, mikor mehetek már, hogy lássam Isten arcát. Könny a kenyerem nappal és éjjel, ha naponta mondják, hol marad Istened. A szívem megdobban, ha arra gondolok, hogyan vonultam be a fönséges sátorba, az Úr házába, újongás és énekszó közepette a vidám ünnepi közösséggel. Lelkem, miért vagy szomorú, és miért háborogsz? Remélj az Úrban, és majd újra dicsőítem, mint arcom felderítőjét és Istenemet. A lelkem roskadozik, amikor a Jordán földjén a Hermon felől rád gondolok, te kicsi hegy, örvény hívja az örvényt. Vizeid zúgásában s minden örvényed és hullámod rám zúdul. Nappal az Úr adja kegyelmét, és éjjel neki énekelek. Áldom éltető Istenemet, így szólok Istenhez, sziklám vagy, miért feledkezel meg rólam? Miért kell szomorúan járnom, ellenségtől szorongatva? A velőmbe hatol, ha ellenségeim gúnyolódnak, ha naponta mondják, hol marad Istened? De miért vagy szomorú lelkem, és miért háborogsz? Remélj Istenben, és majd újra dicsőítem, mint arcom felderítőjét és Istenemet. Tisztelt rádióhallgatók, teljes egészében hallottuk a 41. Zsoltárt, ezt mindenképpen szükségesnek tartottam. Egyébként a Szentírásnak, magának a Szentírásnak a lábjegyzeteiben az található, hogy egy levita, vagyis a zsidó papságot segítő személy, hogy a templomi szolgálattevő, a jeruzsálemi templomban szolgálatot tevő férfi panaszkodik a fogságban, tehát a babiloni fogságban, amikor a választott népet elhurcolták Babilonba, és ott volt 586-538-ig évtizedeken keresztül, ez egy panasz, hogy távol kell élni a jeruzsálemi templomtól. Tehát ez az élethelyzet. Ezt lássuk. Hallunk egy olyat is, hogy a kicsi hegyen Sion hegyét kell érteni, ahol a templom áll. Tehát a jeruzsálemi templom. A zsidóknak, a választott népnek, az első választott népnek egyetlen temploma volt, mert egyetlen helyen mutatták be az árat, áldozatukat, a bűnökért való engesztelésül különböző bűnökért, most ezt nem részletezzük, és a többi hely, az úgynevezett zsinagógák, azok nem templomok voltak, hanem az imádságnak, az éneklésnek, az ószövetségi szentírási részek felolvasásának a helyei. De itt a Szent Évvel kapcsolatosan, amelynek jelmondata a 2025-ös Szent Évnek a remény zarándokai, felfedezhetjük azt, hogy milyen hatalmas vívódás van ebben az emberben, ebben a zsoltárban szereplő Istennek szolgálóban, aki ki akar tartani a szolgálatában, de az Úr elé tárja panaszát, hogy gúnyolódnak rajta, és kétszer is előkerül, hogy hol a te Urad, hol a te Istened, aki megmentene téged. De mindig arra figyelmezteti magát, persze isteni segítséggel, hogy remélj Istenben, ne hagyjon el az iránta való bizalom, és akkor majd megtapasztalod a dicsőséget, az arcod felderül, megtapasztalja újra a szabadulást a fogságból, a rabságból, a hazajutást.
Elhangzott a lélek szava. Kormos Csaba poroszlói plébános atya elmélkedését hallották. A műsort Sinkovics Andrea készítette. Dicsértessék a Jézus Krisztus!
A lélek szava című műsorunkat hallották.
Műsorunkat 19 óra 50 perctől, 22 óra 50 perctől és 2 óra 50 perctől megismételjük.
itt a Szent István.